Mária Rádió Celdömök, az FM 92,5-es frekvencián.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Vendégoldal című magazinműsorunkkal köszöntöm a kedves hallgatókat, Hencné Jánbor Mária vagyok, a Mária Rádió Celdömöki stúdiójának önkéntese. Mai vendégünk Molnár Gábor úr, Celdömök 19. Kresznelics Ferenc díjasa. Ezt a kitüntető elismerést január 22-én a Magyar Kultúra napja alkalmából vehette át a város közművelődésében, oktatási és sportéletében több évtizeden át végzett kimagasló munkájának elismeréseként szólt többek között a laudáció. De Molnár Gábor úr, rádiónk 2018-as Versről versre című induló műsorának is állandó résztvevője. Vele beszélgetünk most életútjáról és a jelen napjairól. Tisztelettel köszöntöm Önt, hallgatóink nevében is. Milyen érzés, kedves Gábor, egy ilyen díj tulajdonosának lenni? Milyen gondolatok, érzések kerítették hatalmába, mikor megtudta, hogy díjazott lesz?
Úgy gondolom, hogy mindenkinek jó érzés, ha valamilyen elismerést kap. Ez különösen nekem azért volt jó érzés, mert Kresznelics Ferenc alsósági plébános tudós, a Magyar Tudós Társaság tagja, korábban is már lényegesen nagyobb elismerést érdemelt volna azon a településen, ahol a sírja nyugszik, a Sóságon. Erre azonban már csak az én művelési osztályvezetőségem idején kerülhetett sor, mert nem ez volt az első elismerés, ami a rendszerváltás után most az elmúlt években volt, hanem még a korábbi iskolaigazgatóval, Talabér Gézával döntöttük el, illetve az ő javaslatára, aki a javaslatot nyilván Kortai Jenő plébános úrtól vette át, hogy a tudós pap megérdemelne minimum egy emléktáblát Alsóságon. Tehát ebben még az elején, már munkásságom elején, a 80-as évek elején is sikerült közreműködni. Az első emléktábla ennél egyszerűbb volt, mint ami most kint van, meg az mostani emlékműnél meg főleg egyszerűbb, de azért sikerült akkor ezt felállítatni, ami nem volt könnyű dolog, hiszen akkor nem éppen olyan időket éltünk, hogy papokat, lelkészeket akarnának emléktáblával elismertetni. De ez már történelem, hiszen több mint 30 év, közel majdnem 40 év, amiről most pár mondatot említettem. Lényegében a Kresznelics díj az annál új keletűbb, mint az én munkásságom, hiszen már nyugdíjba kerültem akkor, vagy nyugdíjba voltam akkor, amikor a Kresznelics díjat megalapították. Ez a díj azonban közel áll hozzám nagyon. Volt olyan is, hogy a könyvtár akkori vezetőjével erről már tárgyaltunk, de a megvalósulás az már nem az én időszakomra esett. Kresznelics Ferenc díjat eredetileg olyanoknak szánta az önkormányzat, akik a Kresznelics emlékeket ápolják. Az első ápolója az alsósági iskolaigazgató volt, az Zongor Feri bácsi, aki a Kresznelics felfedezésében igazán elindult, vagy elkezdte a munkásságát. Ő is magyar szakos tanár volt, ő Talabér Géza elődje volt. Neki annyit sikerült elérni, hogy megjelentek tanulmányok már akkor Kresznelics Ferencről, és ezt követte a későbbi elismerések sorozata, utcát neveztek erről a Alsóságon. Engem úgy ért ez az egész díj, hogy azt gondoltam, hogy ez nem rám szabott díj, mert még egyszer mondom, tehát azokról szól elsősorban, akik a Kresznelics hagyományokat valamilyen módon folytatták, tehát magyar tanárokról, akik a gyerekeket felkészítették a Kresznelics versenyekre, hiszen a Kresznelics versenyek már az én időszakomban ugyan még nem, de hamarosan, ahogy nyugdíjba mentem, elkezdődtek. Arra gondoltam, hogy az kaphat ilyen díjat, aki ebbe valamit konkrétan Kresznerics ügyében tett. Én nem tartoztam ezek közé, az emléktáblán kívül, amiről már szót ejtettem. Végül is azt mondták, hogy hát ez nem csak Kresznerics Ferencről szól, hanem mivel a magyar kultúra napja alkalmából adják át, talán ez egy általánosabb díj azok számára, akik a város vagy a környéke területén a kultúráért dolgoztak, vagy tettek valamit. Így fogadtam aztán el, de meglepett, mindenképpen meglepett, mert mondom, igaz, hogy nem az elsők között, hanem a sorban valahányadikként kaptam, de azt hittem, hogy én ebben a sorban nem fogok beilleszkedni. Hiszen dr. Koltai Jenő azután a Kresznerics díj érdekében tevő néhány kiemelkedő pedagógus, a Dörnyei házaspár, tehát olyanok kapták, akik konkrétan valamit Kresznerics Ferenc ügyében tettek. Ezért hát meglepetés volt, de végül is szívesen fogadtam.
Már érintettük is a díj eredetét, a célját. Ehhez még volna valami hozzáfűzni valója, Gábor?
Hát a célja mindenképpen nagyon jó, hiszen az anyanyelvi nevelés ez tartozik, meg egyáltalán a magyarság kérdéséhez tartozik ez az egész, hiszen olyan tudós volt Kresznerics Ferenc, aki túllépett korán, az ő munkássága messze menőleg későbbiekben is meghatározója volt a magyar nyelvészetnek. Hát azért nem akarom Kazinczy Ferenccel egy sorba tenni, de majdnem tehetném is. Tehát olyan nyelvész volt, és olyan nyelvkutató, aki nem véletlenül lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Ön gazdag életpályát tudhat magáénak, hisz mondta már nyugdíjas, de sok minden történt az életében. Beszéljen arról, hogy a kultúra, a művészet iránti készséget, szeretetet, ezt az indítatást hogyan, honnét hozta? A család milyen volt, ahova ön született?
Igen, talán furcsának tűnik, de az én családom ugyan anyai ágon kisparaszti, úgy is mondhatom, hogy szegény paraszti család, apai ágon meg még úgy is mondhatom, hogy talán zsellér család, tehát olyan család, akik földdel nem rendelkeztek, tehát egyáltalán nem tűnt annyira várhatónak, hogy a családból olyan sor fog kinőni, akik a kultúrával, a művelődéssel, közművelődéssel akarnak foglalkozni, de aztán, amikor átnéztem édesanyámnak a családfáját kicsit visszamenőleg, akkor rájöttem, hogy hiszen a 19. század közepétől kezdve ugyan nem közvetlenül a szüleim és a nagyszüleim, de a nagybátyáim. Ők evangélikus kántortanítók voltak, egészen napjainkig a zeneiskola igazgató Molnár Dezsővel bezárólag, alsósági tanítók, külsővati tanítók, tehát olyanok, akik ugyanebből a családtőből származnak, de mégis a kultúra területén dolgoztak, és hát ez talán valahogy hatott, vagy legalábbis éreztette később a hatását az én gondolkodásomban is. És aztán a végén ugye még a testvérem, a bátyám meg ugye lelkész lett, tehát azért valahogy a családba bekerült ez a kultúra szeretet, és ez a kultúrával való foglalkozás.
És ez meg is határozta az ön tanulmányait, úgy tudom, merre vitte a tovább tanulás az általános iskola után, mit tanult, milyen végzettségeket szerzett?
Igen, meghatározó volt valóban, hát ebbe befolyásoltak, mondom, a nagybátyáim is, közülük néhányat ismertem, voltak itt sajnos nem, mert hősi halált haltak az első, illetve a második világháborúban. Mondjuk ez is egy mutatójel volt, hogy azért a hazáért is tettek, vagy tett az én ősöm, hogy ezen az úton aztán elindultam. Alapvetően az volt a meghatározó, hogy mindig szívesen foglalkoztam irodalommal, főleg a bátyám révén, akitől sok verset hallottam otthon, hiszen ő tanári pályára készült, aztán végül is teológiára ment, de tényleg sok verset mondott hangosan én előttem, és akkor ott kezdtem megjegyezni bizony a Petőfi, Arany, József Attila, Adi verseket. Ez kisgyerekkoromra volt jellemző, persze még akkor hát általános iskolás korú voltam, sőt alsó tagozatos, akire könnyen van hatással az ilyen családi körülmény és helyzet. Ezt követően pedig az általános iskolában már az látszott, hogy most a mai pedagógia ezt mondja is, hogy nem biztos, hogy mindenki minden területen jó, ha nagyon jó. Hát én nem voltam minden területen jó, csak olyan átlagos, de azért az irodalom, a történelem és az énekzene területén az átlagosnál egy kicsit jobb voltam már általános iskolás koromban is, és voltak olyan tanáraim az általános iskolában is, magyar történelem szakos tanárok, 2-3 is, de akik azért ebben segítettek. Az minden esetre jó volt tudomásul venni, vagy hát megtapasztalni, inkább nem is tudomásul venni, hogy bár édesapám pályamunkás, aztán előmunkás, aztán pályamester volt, nem a vasúti ranglétre legmagasabb fokán volt, de mégis azért nem szorultam háttérbe az 50-es, 60-as években sem. Olyan osztályban, ahol pedig akkor már ugye működött gimnázium Celdömölkön, azokkal a gyerekekkel jártam iskolába, akiknek a szülei középiskolai tanárok voltak, gimnáziumi tanárok, akiknek a szülei magasabb beosztásban voltak, netán politikai vagy tanácsi vezetői beosztásban, és azért köztük kellett megállni a helyemet, de amikor ünnepségek voltak, iskolai ünnepségek, akkor nem őt jelölte ki az osztályfőnökünk, hogy mondjanak verset, hanem a pályamesternek a gyerekét. Ez vonatkozott március 15-ére, vagy az akkori kijelölt ünnepekre, és ez már persze akkor már felső tagozatosnak kellett, tehát 6., 7., 8. osztályra vetítem ezt vissza, amikor az iskolai ünnepségeken azt mondták, hogy én mondjam a verset, vagyis hát nekem szólt az osztályfőnök, hogy ezt és ezt a verset mondd el, tanuld meg, és ez jól esett.
És akkor iskola után gimnázium?
És akkor következett a gimnázium, ahol szerencsémre jó folytatás adódott, hiszen az akkori osztályfőnököm, aki akkor került ki az egyetemről, tehát alig 5 évvel volt idősebb nálam, Lénárd Ferencnek hívták, sajnos korán fiatalon 51 évesen meghalt, ő volt a magyar tanárom, ő folytatni tudta azt, vagy még talán jobban tette, mint amit az a 2-3 tanárom, akik az általános iskolában foglalkoztak velem, tették. Az ő vezetésével alakult meg a gimnázium az irodalmi színpad, ahol rendszeres szereplője voltam az irodalmi színpad műsorainak. Akkor a gimnáziumban énekkar csak női kar volt, de a zeneiskolába jártam végig egészen általános iskola 2. osztályos koromtól az érettségi évéig, a 4. már nem, mert akkor koncentrálni kellett az érettségét, tehát gyakorlatilag 8 évig, majdnem 8 évig jártam a Celdömölki zeneiskolába, és ezek a szereplések, amit akkor az ő vezetésével az összes városi ünnepség, nem csak az iskolai ünnepségeken, de a városi ünnepségeken is az irodalmi színpad mindig szereplő volt. Később ez a műfaj ugye nagyjából megszűnt, most már azt is mondhatom, hogy átment ilyen színjátszó terepre. Azt is szerettem, de akkor még ugye nem volt, csak főiskolás koromban később. Tehát ez az irodalmi színpad, ez rengeteg versélményt nyújtott, egyrészt olyan verseket is meg kellett tanulni, ami messze nem volt tananyag, sőt, nagyon messze állt tőle. Megtanultuk, szerepeltünk még a régi Griff színpadán, sokan talán emlékeznek még rá, amit 1972-ben ugye már lebontottak, felrobbantottak, mert megépült közben itt a főtéren a jelenlegi művelődési központ. Ezeken a műsorokon állandó szereplő voltam, a gimnazista koromban is. Sőt, még az is előfordult, hogy főiskoláról hazahívtak műsorra.
És hol volt a főiskolai tanulmány?
Hát a főiskolai tanulmányaimat azokat 1967-ben Szombathelyen a akkor felsőfokú tanítóképzőben kezdtem, és eredetileg nem szándékoztam én könyvtárnépművelés szakra menni, nem is tudtam, hogy ilyen szak van, míg az osztályfőnököm nem mondta, csak akkor azért még a 60-as évek közepén a pedagógusok kiválasztásában voltak politikai szempontok is, ami azt jelentett, hogy azt mondták, hát most nem akarok neveket mondani, rólam, hogy a család, mármint az én családom, klerikális, ezért ne adjam be a jelentkezésemet én történelem magyar szakra, hanem menjek Szombathelyre erre az új képzési területre, ami nem sokkal pár évvel előtte alakult meg a szombathelyi képzőben, könyvtárnépművelés szakra, aztán itt kerültem el, gondoltam, hogy elég közel áll a könyvtár is, a népművelés is, bár azt nem is tudtam, hogy mi az a népművelés, szerintem azóta se tudja senki, az egy ilyen általános közművelődési szervező, később már így is változott meg a szak elnevezése is. Tehát így kerültem aztán Szombathelyre a pécsi tanárképző főiskola helyett, de úgy adta a Jóisten, hogy nagyon hamar, ahogy végeztem, ugye 71-ben bevonultam ugyan katonának, de utána viszont egyből jelentkeztem kiegészítő szakra a pécsi tanárképző főiskolára, történelemének szakra, ahova föl is vettek, hát nyilván akkor a kiegészítő szakra fölvették azokat, akik Szombathelyen végeztek, és 1974 és 1978 között ebben a 4 évben sikerült a történelem énekzene szakot is elvégezni, mert végül is nem történelem magyar, hanem történelem énekzene szakra.
És akkor hol dolgozott Gábor?
Hát abban az időben, amikor leszereltem, akkor a Kemenesvári Művelődési Központban dolgoztam, mindössze ugyancsak 2 évet, tehát 1973. januárban szereltem le, 73 és 1974 őszéig, szeptemberéig dolgoztam, nem egészen 2 évet a Kemenesaljai Művelési Központban művészeti előadóként, de hát ott is az irodalmi színpad, az énekkar, a néptánc csoport, tehát a művészeti csoportok tartoztak hozzám, és az ezekhez fűződő műsorok.
És milyen állomások voltak még jelentősebbek a munkában töltött évek alatt?
Hát viszonylag váratlanul 1974. szeptember 1-jel hívtak ide a Celdömölki járási, akkor még szintén működő járási hivatal művelődési osztályára, ami hát anyagilag is lényegesen jobb volt, meg egyébként is hát úgy gondoltam, hogy ha próbáljak meg más területet is, azt mondjuk nem gondoltam, hogy aztán utána 33 éven keresztül itt a közigazgatásban maradok, hanem én szerettem volna az eredeti pályára kerülni, tehát pedagógus pályára, ami aztán persze így nem valósult meg, mert történelmi események is úgy hozták, hogy mindenféle szempontból jobb volt maradni a közigazgatás területén. De akkor sem vártam meg azért a verstől, az irodalomtól, meg az énekzenétől, hiszen tagja maradtam, vagy tagja voltam már az énekkarnak. Egy darabig ugye mondtam, hogy vezettem az irodalmi színpadot, de később is, mindegy, hogy akkor még tanácsi rendszer volt, vagy utána az önkormányzatnál, az összes városi ünnepségen közreműködő voltam, tehát kérték tőlem a közreműködést versekkel.
Igen, ezt kérdezni is akartam, hogy ennek a szenvedélynek mióta hódol, mert még a mai napig is tulajdonképpen tevékeny részese művészeti csoportoknak.
Hát az énekkarnak 1970-től vagyok tagja, hát ez elég sok évtized most már, 1970-től a városi ünnepségeket, meg tulajdonképpen mindegy, hogy milyen kormányzat volt, mindegy, hogy milyen önkormányzat volt, mindig közreműködője voltam a városi műsoroknak.
Mit nyújt ez önnek most már a nyugdíjas évek alatt, hogy még mindig érez ehhez kedvet, lelkesedést?
Lelkesedést érzek, erőt már kevésbé, úgyhogy azért most már az utóbbi években nagyon csökkentettem a közszereplést, meg a Jóistennek hála azért akadtak fiatalok is, akik ezt a műfajt magas szinten művelik, akár gimnazisták, akár nem gimnazisták, felnőttek. Tehát azért átvették ezt a stafétabotot, már annyira nincs szükség, már olyan előfordult, hogy mégis adódott szükség, és akkor azt mondták, hogy gyorsan ugorjak be, mert nincs, aki elmondja október 6-án a főtéren a verset, ilyen volt, de most már ez nem gyakori azért.
Nem csak a kitüntetést hozta 2018, ezt már a felvezetőben előre vetítettem, de egy nagyon szép feladatot fogadott el, hogy közreműködik itt a Mária Rádióban az Induló versről versre műsorunkba, és hát ez akkora élmény minnyájunk számára, ezt mondhatom, hiszen Barta István úrral együtt verseket ismertetnek meg a hallgatókkal. Nem csak elmondják, hogy kiről, miről van szó, hanem mindig egy csodás vers is elhangzik. Mit jelent önnek ez a feladat? Teher, öröm, vagy mind a kettő?
Talán azért nem teher, örömnek biztos, hogy öröm, de azért nem teher, mert azért egy stúdió felvétel az más, mint egy szemtől szembe közönség előtti szereplés. Tehát az embert az izgalom, a láz, az sok-sok vizsgát tettem. Ha egy versmondás, vagy bármilyen közszereplés, az teljesen hasonló lázzal jár, mint mondjuk egy bármilyen vizsga. Mert a vizsga az ugyan eredményt követel, tehát le kell tudni tenni a vizsgát. A vers, meg az közszereplés, vagy az ilyen közszereplés, az meg azt követeli meg, hogy ne szégyenüljön meg valaki. Mindig el kell mondani valami gondolatot és fohászkodni valakihez, hogy most segítsen. Voltam már olyan helyzetben, hogy hirtelen tönkrement a hangom menet közben, és bizony utána napokig nem tudtam rendesen aludni. Mindig eszembe jutott, hogy elakadtál, köhögtél, vagy éppen olyan reket hangod jött ki, amit nem szoktak meg tőled. Tehát ez is egyfajta izgalom, de itt a stúdióban annyiból más, hogy egyszer lehet javítani, háromszor is lehet javítani, vagy akárhányszor, meg talán mivel nincs ott a 400, 500 vagy 1000 ember veled szembe, ezért hát az izgalom se áll olyan magas fokra, mint mondjuk egy sima közszereplésnél.
De szívesen csinálja.
És szívesen csinál.
Magában már biztos vont mérleget, hogy milyen is volt eddigi életútja. Megosztaná ezt a hallgatókkal zárásként?
Önelégültség nincs bennem, de azért összességében majdnem elégedett vagyok. Azért mondom, hogy majdnem, mert ezt munkatársam is többször mondták, hogy nem szabad lett volna neked a közigazgatásban megmaradnod, és hát mondjuk máshova kellett volna, mondjuk esetleg rádióbemondónak, még ezt is mondták, vagy más területre, tehát olyan területre, olyan alkotó területre, mert közigazgatást nem tartják alkotó területnek. Bár én soha nem voltam paragrafus ember, meg hát azért a műves osztály nem is az volt a jellemző, de tehát ilyen szempontból lehet, hogy ennél változtathattam volna menet közben, és jobb pályasíkra térhettem volna, de összességében nem vagyok elégedetlen.
Nagyon köszönöm, és én azt gondolom, hogy egy picit akkor kárpótolja önt a Mária Rádió, minél többen hallják azokat a szép verseket, azt a sok jó ismertetőt, azokat a jó beszélgetéseket, és akkor már azt kell mondjam, hogy most is szolgálja a közt. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönöm, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió Celdömök, az FM 92,5 frekvencián.
A Celdömölki körzeti stúdió összeállítását hallották.